talpra állhat-e egyáltalán, és ha igen, akkor nagyjából mikor várhatunk egy kis rendeződést és a 2019-es számokhoz hasonló adatokat?
A bérleti piacon általában sokkal gyorsabb a változás pozitív és negatív irányba is, hiszen kisebb befektetéssel lehet realizálni nagyobb hozamot, vagy akár kevesebb hozamot egy-egy befektetőnek. Tehát, hogyha valaki nem tudja kiadni a lakását egy-két hónapig, akkor könnyebben csökkenti az árat, nem úgy, mint eladás esetében. Tehát összességében gyorsabban változó piacról van szó, és valóban csökkenés volt tapasztalható a 2020-as évben, hiszen olyan szegmensek szűntek meg, vagy átmenetileg szűntek meg a bérleti piacon, ami nagyban befolyásolja ennek az egésznek, a egész szektornak a működését, ilyen a turizmus, és ilyen az oktatás is, főleg vidéki egyetemi városokban és a Budapesten is jelentős, hogy nagyon sok helyen, vagy legtöbb helyen átálltak digitális oktatásra, és a kollégiumok is bezártak, és a diákok hazautaztak. Ez a két fő szegmens nagyban befolyásolta a keresletet, és túlkínálat alakult ki, ami 10-20, néhol esetleg ha már 30%-os csökkenés is volt tapasztalható. Eltérő módon hatottak különböző területekre. Elsősorban Budapest belvárosa volt érintett, hiszen a turizmus például itt volt a legjelentősebb, itt volt a legnagyobb mértékű a csökkenés, és az elején a külvárosi kerületekben szinte minimális, alig-alig változott az ár. Most már egy picit ott is látszódik csökkenés, de azt kell mondjam, hogy 2020 év végére beálltak az árak, és mivel nagyon sokan átálltak például rövid távú lakáskiadásról hosszabb távúra, és kiadták a lakásokat fél évre, egy évre, ezáltal kicsit fixálták az árakat. Pont emiatt nem várunk jelentős változást a következő időszakban.
Abban az esetben, hogyha az egyetemisták visszatérhetnek majd az előadó termekbe, mondjuk az idegenforgalom, a turizmus ismét egy aktív téma lesz, akkor lehet azzal számolni, hogy hirtelen nagyon megugorhatnak az albérletárak, vagy egy fokozatos drágulás figyelhető meg a piacon. Ezt azért kérdezem, mert ugye azok, akik mondjuk most az alacsony árak mellett kezdenek el bérelni, hát akár bajba is kerülhetnek, hogyha mondjuk egyik hónapra a másikra jóval megnőnek az én irányú költségeik.
Igen, ezért kell figyelni a szerződési feltételekre, és nem mindegy, hogy egy nagyon kedvező lehetőséget pár hónapra kap meg az ember, vagy esetleg tényleg tudja fixálni egy évre. És pont emiatt, hogyha azért jellemzően Magyarországon az átlagos kiadási idő vagy szerződési idő az egy éves időtartam, és hogyha ebben gondolkozunk, akkor azért várható, hogyha be is indul az idegenforgalom és a turizmus, akkor csak szépen fokozatosan fognak újra piacra kerülni ezek a lakások, amit mondjuk rövid távú lakáskiadásra használnak majd a tulajdonosok, és éppen ezért az árakban sem várunk egy nagyon hirtelen megugrást, szépen fokozatosan, de azért gyorsan és sokkal gyorsabban, mint a lakásárak esetében meg fog jelenni az emelkedő tendencia, és akár ez már 2021-ben is előfordulhat. Itt tényleg nagyban függ attól, hogy a turizmus mikor áll helyre és milyen mértékben. Ugye szakemberek azt mondják, ez már nem ingatlan piaci kérdés, hogy azért 2021 még kérdéses év lesz a turizmus szempontjából.
Egyébként az albérletárakban a főváros kontra vidék olló az szűkült ebben az időszakban, vagy arányosan csökkent a két térségnek vagy két lokációnak az árai?
Fővárosvidék tekintetében azt gondolom, hogy inkább arányosan csökkent mind a két esetben. Ahol szűkült az olló, talán a Budapest belváros és külvárosi kerületek. Most már azért nem elképzelhetetlen, hogy régi külvárosi árakon belvárosi lakást is találunk. Itt közeledtek az árak, nincs olyan óriási különbség, de itt is azért figyelni kell az ár mellett azt is, hogy milyen feltételeket tudjuk kivenni, hiszen a belvárosban nagyon sokan készülnek arra, hogyha rendeződik a viszony és minden lehetőség, akkor visszaállnak a rövid távú lakáskiadásra.
Említetted az előbb, hogy nagyon oda kell figyelni a szerződési feltételekre, amikor bérbe veszünk egy lakást. Kik vannak erőfölényben a szerződés megírásánál most, hogy jóval nagyobb a kínálat, a bérbe vevőknek megvan az a lehetősége, hogy kialkudjanak egy számukra sokkal jelentősebb hasznot, vagy azért a bérbe adók várnak a saját kedvező helyzetükre, és hát úgymond nem adják ki mondjuk már a második érdeklődőnek azt az ingatlant.
Egyértelműen javult a bérbe vevőknek a lehetősége. Árak tekintetében azért ugye a bérleti piacon kisebb mértékű az alkú lehetősége, de megjelent. Tehát, hogyha valaki szeretne egy nagyon picit, akkor tud is alkudni esetleg a meghirdetett árból. És például a többi feltétel, hogy egy közjegyző előtti biztonságosabb szerződést kössünk, régebben egyértelműen a bérbevevőnek a költsége volt. Most már piaci tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy ha a bérbeadó ragaszkodik ehhez, akkor megfelezik a költségeket, sőt, akár a bérbeadó át is vállalhatja ezt a fajta költséget, hiszen így ő is nagyobb biztonságban válságban van, de már nem tudja egyértelműen ezt a bérbevevőre hárítani. Tehát, hogy finomodtak ezek a folyamatok, én úgy látom és úgy tapasztaljuk, de ezek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen egészséges tendencia és viszony fennmaradjon a bérbeadók és bérbevevők között.
Egyébként lecsökkentek ugye az albérletárak, talán már nem éri meg annyira ilyen célból kiadni a lakásokat, viszont ugye azt hallhattuk már januárban, hogy az érdeklődés és a tranzakciószámok az adásvételeknél megugrottak. Lehetséges egyébként, hogy néhány eddig bérbeadó úgy dönt, hogy inkább megválik az adott ingatlantól egy gyorsabb és nagyobb haszon reményében?
Néha tapasztaljuk már ezt. Szóltak erről hírek tavaly évvégén is, vagy a tavaly második felében, hogy sokan szabadulnak a hitellel vásárolt lakásuktól. Mi ezt nem látjuk még, és mivel a hitelmoratórium is továbbra is fennmaradt, így nem látjuk azt, hogy tömegesen szeretnék eladni a lakásokat, és kerülne piacra. Viszont a bérbevevőknek a szemszögéből látunk olyat, hogy sokan, akik eddig albérletben éltek, főleg fiatalok, most az otthonteremtési kedvezmények miatt elgondolkodnak saját lakásvásárláson, és már összehasonlítják, hogy milyen költségekkel járna egy saját lakás, és esetleg egy törlesztő részletnek a fizetése, vagy a bérleti díj havi fizetése, és sok esetben jön ki úgy már a számítás, hogy megéri akár saját lakást vásárolni. Ezért azt látjuk, hogy mozog a piac, aktív a piac, és valóban nagyon sok a lakáskereső. 2021. januárjában 20-30%-kal emelkedett a keresőknek a száma, és nagyon sokan meg is találták már ezt a lakást, hiszen 13%-kal nőtt a tranzakciók száma is az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest.
A Dunahouse PR és elemzési vezetőjét Benedikt Károlyt hallották. Továbbra is Kína a világ legnagyobb autópiaca, viszont az elektromos meghajtású járművek esetében Európa az érre állt. Tavaly több mint 1.300.000 darab elektromos autót regisztráltak Európában, Kínában ez a szám 1.250.000-re csökkent. A gépjármű márkakereskedők országos szövetségének elnöke elmondta, ennek oka, hogy a vírus hatására Kínában megszüntették az eddig futó elektromos meghajtást ösztönző programokat. Gablini Gábor azt is hozzátette, az európai piacon pedig azt sikerítette az e-autók forgalmát, hogy az akkumulátor kapacitások egy nagyobb távra képesek, miközben az árak egyre alacsonyabbak. A szakember hozzátette azt is, hogy az elektromos autók ma már hajtja a vizet, hogy költségeik hosszabb távon jóval alacsonyabbak, mint a többieké. Péller András interjúja ugyancsak.
Mi lehet az oka annak, hogy Európában ennyire fel tudott futni az elektromos autó eladás?
Azt nem baj, ha tudjuk, hogy a kínai elektromos autó eladások felfutása minimum kettő fontosoknak tudható be. Az egyik, hogy a kínai kormány sok-sok évvel ezelőtt elkötelezte magát az elektromos autó technológia elterjesztésében, és ezért a gyártóknak rengeteg szubvenciót adott, ad a mai napig. Másik oldalról az elmúlt időszakban is kifejezetten és a tavalyi évben is nagyon sok vásárlás ösztönző volt Kínában, aminek egy részét a tavalyi év második felében megnyírbálták, leállították. Ugye ez átmenetileg, vagy pedig tartósan így lesz, ezt most nem tudjuk, de azok a korábban kvázi korlátlan források, amivel ők támogatták az elektromos autó vásárlókat, azt most megszüntették. Európában viszont az elmúlt években néhány országot kivéve, főleg az észak-európai országokat, és tegyük ide Magyarországot is rögtön, nem volt általános az, hogy komoly szubvenciókat adott az állam a vásárláshoz. A gyártáshoz sem. A tavalyi esztendőben történt meg Európában az átállás a Green Deal-lel, ahol a kormányok és az Európai Bizottság is elkötelezte magát abban, hogy azt a lemaradást, ami Európának van az elektromos autógyártás területén, amiben a komponensek, az akkumulátorok, a villanymotorok a gyártás technológiában is elmaradás volt, erre egy nagyon jelentős többlet büdzsét biztosítanak, hogy az Európai Unió tagállamaiban működő gyárak, gyártók minél hamarabb ezt a lemaradást le tudják dolgozni. Másik oldalról pedig már tavaly nyáron is szó volt arról, hogy az Európai Bizottság támogatja azt, hogy egy, európai szinten is, kettő, tagállami szinten is jelentős többlet támogatások kerüljenek megalapításra, amelyek magát a vásárlást ösztönzik. Ennek az első gyümölcse az, hogy ugye a német kormánytól kezdve nagyon sok Magyarországon is volt tavaly júniusban egy meghirdetett pályázat, ami sajnos másfél nap alatt el is fogyott, elkapkodták, és tavaly már nem indult újra ilyen támogatás, nem nyílt újra, reméljük, hogy idén ez most nagyon hamar meg fog történni, de egy a lényeg, az európai gondolkodásban mindig is benne volt ez az innovatív új technológiákra nyitottság, és éppen ezért ennek az első gyümölcseit láthatjuk. Magyarországon is egyébként jelentős jelentősen nőtt az elektromos autók iránti érdeklődés, összefüggésben természetesen avval, hogy a kínálat is szinte hónapról hónapra jelentősen bővül.
Egyébként itt Európában a különböző bírságok is ösztönözhetik az autógyárakat az átállásra, hogyha például az elmúlt évekből a Volkswagenre gondolunk, akkor azért ott eléggé bődületes számokat lehetett hallani a különböző károsanyag kibocsátási kvóták megsértése miatt. Tehát lehetséges, hogy az autógyárak költséghatékonyság szempontjából így már a bírságokat is inkább elkerülnék?
Ugye az autógyárak részéről 19-ben egy ilyen kettős elképzelés volt. Egyik az, hogy megpróbálják úgy optimalizálni majd az értékesítéseiket, hogy ne kelljen bírságot fizetni, illetve aki tudta, hogy ezt nem tudja elkerülni, ott megpróbálták például, hogy a Fiat is a Teslától vásárolt kvótát, vagy kvótavásárlással, vagy pedig a belső égési motoros technológiák árának az emelésével erre a fedezetet megteremteni. De azért döntően látni kell, hogy miután 2020-ban még a pandémia hatására sem volt hajlandó az Európai Bizottság ezen az elvárás szinten hazítani, sőt 2021-től tovább szigorodik ez az elvárás, ezért a gyártók belátták, hogy ez nem visszafordítható folyamat. Tudomásul kell venni, és ezért is van, hogy minden autógyártó, aki korábban mereven elzárkózott, vagy azt mondta, hogy ennek nincs jövője, ma már gőzerővel fejleszt nem egy, hanem minden modell kategóriában terméket vagy termékeket.
Egyébként, hogyha már Tesla szóba jött az előbb, látszik az, hogy esetleg a Teslának a dominanciája csökkenne a piacon? Ugye a korábbi években, hogyha elektromos autó mondtunk, akkor mindenkinek egyből a Tesla ugrott be.
Holott nem a Tesla volt a legnagyobb gyártó, hiszen a Nissan, aki 2011-ben kezdte el az első elektromos autóját szériában gyártani, ez volt a Nissan Leaf. Gyakorlatilag hosszú-hosszú ideig, talán tavalyi év volt az első, amikor nem ő volt a legnagyobb elektromos autó. Elismert világszerte, hiszen Kínában vannak elektromos autógyártók, akik döntően a kínai piacra dolgoznak, ezért őket nem nagyon látjuk. De nemzetközi szinten a Nissan volt, igen, az utóbbi években a Tesla, ahogy zárkózott föl darabszámban, ezt a szerepet már átvette, de időközben az összes többi szereplő, aki belátta, hogy nincs alternatívája, elkezdett gőzerővel fejleszteni, és ahogy ön is mondta, a Volkswagen, a BMW, a Mercedes, ma már nincs olyan autógyártó, akinek legalább egy elektromos autója ne lenne, de inkább az van, hogy elektromos autó családok érkeznek már 21-ben is. Tehát egy hihetetlen nagy kínálat alakul ki, a másik oldalon ugye a kereslet pedig ebben együtt növekszik, hiszen amíg egy vagy két autóból kellett választani, addig ugye ez egy nagyon szűk szegmens volt, de most, hogy a kínálati oldal is nagyon változatos, a keresletet ez jelentősen tovább erősítette. És még valami. Az akkumulátor technológia az elmúlt években rengeteget fejlődött, egyrészt hatótávban, kettő pedig energiasűrűségben. Ez pedig azt is jelenti, hogy ezzel összefüggésben az árak az új technológiáknak folyamatosan csökkentek. Egyre több akkumulátorgyártónál van most már, hogy a 100 dolláros határt elérték a kilowattóra tárolókapacitásban, tehát ez megint azt segítette, hogy a mondjuk egy közepes felszereltségű automata váltóval szerelt belső égési motoros járműnek az ára már nem drámaian kedvező, mint egy ugyanilyen elektromos autó. És ha belegondolunk abba, hogy az elektromos autónak a fenntartása, tehát javítási karbantartás igénye gyakorlatilag a nullához közelít, vagy nagyon alacsony szinten tartható, tehát maga az üzemeltetési költség töredéke a belső égésűnek, már a tavalyi esztendőben is egyre több területen támogatással versenyképessé vált, és azt látjuk, és azt várjuk, hogy egy-két éven belül már akár jelentős támogatás nélkül is valós versenytársá tud előlépni.
A Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnökét, Gablini Gábort hallották. Zenélünk, közlekedünk 2-kor, friss hírekkel.